Az intimitás nem munka. Az evangéliumban vetett hit nélkül gyakran elkövetnek egy tévedést. Ez egyes misztikusoknál gyakori volt. Arra törekszünk, hogy jobban szeressük Istent. A mai egyházban az egyik legnagyobb tévhit az, hogy a szeretet egy cselekvés. Ez a címe a piacon népszerű énekeknek és könyveknek, azonban ez így pontatlanság. Igen, a szeretet visz végbe tetteket. A szerelmesek azt teszik, amit ő parancsol, tehát aki nem cselekszik helyesen, az kiáltó jelzést ad arról, hogy nem is szeret. De a szeretet maga nem munka. Jeruzsálem leányai, a gazellák és a mezei szarvas ünök által figyelmeztetlek benneteket. Ne keltsétek fel, és ne ébresztjétek fel a szeretetet, amíg az nem kívánja. Énekek éneke 2:7. A szeretetet cselekvéseit inkább úgy kell meghatározni, mint valaki vágyát vagy élvezetét. A vágytól elválasztott cselekvés a vallás. Épp úgy óva intenek minket a holt cselekedetektől, mint a tétlen kezektől. Jézus világosan megmondta, hogy ha szerettek engem, akkor engedelmeskedtek annak, amit parancsolok. János 14:15. Alig, hanem az igazi szeretet bizonyítványa, hogy szolgálatban nyilvánul meg, ahogy a hit is cselekedetekben mutatkozik meg. De az igazat megvalva, Mária mindig a legjobb helyet választja a házban. Van valami, ami messze túlmutat a szolgálaton, ami átadatik nekünk, miközben élvezzük a kegyelem kényszer nélküli lüktetését. Az igazi szeretet hatására a munkák csak apróságnak tűnik. Egy új élet könnyű mellékterméke. Energiával töltözd fel. A körülötted lévők azt mondhatják, nézzétek, hogyan szolgálja az Urat. De te a szeretettől részegedtél meg. Észre sem vetted, hogy megmozítottad a kis ujjadat. A legnagyobb szentek, akik a legnagyobb árat fizették meg az egész egyház történelemben, ugyanazok voltak, akik őszintén elmondhatták, semmiség volt. Csak szerelmes voltam. Lehetetlen szeretet. Soha nem lépetek oda így a feleségemhez mondván, kedvesem, 20 éve miattad mosogatok, és lenyírom neked a füvet. Nincs benned örömöm, de érted dolgoztam. Tehát igazán szeretlek. Az önfeláldozásnak és az emberi erőfeszítésnek ez a túlhangsúlyozása annyira ostoba dolog lenne, hogy egy gyerek is átlátna rajta. Soha ne hagyd magad becsapni, amikor az erőlködő, igyekvő sokaság jön és a skandálja. Éhesnek kell lennünk, szenvedélyesebbnek kell lennünk Isten iránt. Lehetetlen a számodra, hogy ezt végbevidd. Valójában ezek a szavak többnyire csak annyit jelentenek, hogy valaki felvág előtted. Ne engedd neki, hogy érzelmi őrületbe keregessenek a példájukkal, amivel rá akarnak venni téged a sérvedett kidolgozó szokások magadra kényszerítésére. Ne erőltesd magad a szeretetre. Csak elégedj meg azzal a valósággal, hogy Isten feltétel nélkül szeret téged. Ebből fog fakadni a gyümölcs, amit ő terem rajtad keresztül. Az egyik kedvencem, John Piper idézetem a Westminsteri katekizmus feldolgozásából származik, amikor azt mondja, Isten akkor dicsőül meg bennünk a legjobban, amikor mi a leginkább megelégedettek vagyunk ő benne. A szeretetben való egyesülés nem arról szól, hogy én felturbózom a szeretetemet Isten iránt, ami különben is lehetetlen lenne. Az első parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, technikailag még mindig jogi követelmény, vagyis a törvény hatája alá tartozik. Egy törvénytudó, mai szóval ügyvéd volt az, aki Jézust a törvényről fogadta a Máté 22-ben, amikor ez a magasztos szabály elhangzott. Sajnos, ma az egyházban sokan a törvény szerelmesei. Emberek, akik megpróbálják szeretni Isten csak azért, mert ezt kell tenniük. Igaz, hogy az Isten szeretete feltétlenül a legnagyobb parancsolat. De ez akkor is egy parancsolat. Ez a törvény nagy összefoglalása. És tudjuk, hogy a törvény nem ment meg minket. Tudtad, hogy van valami, ami nagyobb, mint a legnagyobb parancsolat? Valami nagyobb és jobb annál, mint az Isten szeretni? Nem az Isten iránti szereteted ment meg téged, az ő irántad való szeretete ment meg téged. Nem az Istenbe vetett hited által üdvözülsz, az ő kegyelme által üdvözülsz, amely az ő hitét hozza létre benned. Az ő szeretete irántad nagyobb, mint a törvény, a kereszt minden szeretet forrása. Ha nem fogadod el, hogy ő elfogad téged, ha nem engeded, hogy megmossa a lábadat, mint Péterét, akkor nincs részed benne. Csak ha megengeded az atyának, hogy a szeretetét beléd öntse, akkor lesz te benned egyáltalán az a szeretet, amit visszaadhatsz neki. Amíg meg nem ízleled az ő jóságát, addig a szeretet mindig kötelesség lesz, nem pedig szenvedélyes élvezet. A misztikus házasság. Nem dolgozom meg azért, hogy egyesüljek a feleségemmel. Egyesülésünk az esküvőnk napján teljesedett be és pecsételődött meg. Most abban az állapotban vagyunk, hogy folyamatosan örvendezzünk egymásnak. Nem hiszek a vallási hazugságoknak, amelyek azt mondják, hogy a házasság kemény munka. Én könnyedén feláldoznám az életemet a feleségemért, mert örömetlenem ő benne. Élvezem a társaságát. Együtt élünk. Mindenem az övé. Ugyanez igaz az Úrral is. A szeretet az a kötelék, amely összeköt bennünket. Spurgeon a szeretetnek ezt a kötelékét így magyarázza. A szenteket kezdettől fogva az örökké való szeretet kötelékei kapcsolták össze Krisztussal. Mielőtt magára vette volna természetüket, vagy önmaga tudatos élvezetébe vonta volna őket, szíva az ő személyükre szegeződött, és lelke gyönyörködött bennük. Már jóval a világok létrejötte előtt, az ő előrelátó szeme látta kiválasztottjait, és gyönyörködve nézte őket. Erősek voltak a szeretet felbontatatlan kötelékei, amelyek akkor Jézust azokkal a lelkekkel egyesítették, akikről elhatározta, hogy megváltja őket. Sem rézrudak, sem hármas acélrudak nem lehettek volna valóságosabb és hatékonyabb kötelékek. A világegyetem minden dolga közül az igaz szeretetnek van a legnagyobb összetartó ereje, és a legnagyobb megterhelést és a legsúlyosabb nyomást is elviseli. Ki tudja megmondani, hogy a megváltó szeretete micsoda megpróbáltatásokat viselt el, és mi mélységesen tűrte el azokat. Soha nem volt ennél valódibb egyesülés. Dobd ki mindazt a rossz teológiát, amit valaha hallottál, amely szerint a házasságkötéssel Krisztussal egy jövőbeli dolog. Dobd ki azt a zsargont is, amely szerint a te dolgod, hogy befoltod, és kivasolod a saját esküvői ruhádat. Jézus vére csodákat tesz a menyasszonyi ruhákkal. A beteljesedés a kereszten megtörtént. Ott kiházasítottak téged. Az apostol azt mondja, hogy hús vagyunk az ő húsából, és csont az ő csontjából. Ezt a házasságot nem lehet érvényteleníteni. Most pedig élvezd a bulit. A mennyegzői vacsora a szeretet mostani és jövőbeli folyamatos ünnepi lakomája. A beteljesedés nem esztatikus élmények egymás utánjában valósul meg. Sok misztikus tévedett, amikor azt hitte, hogy a szemlélődésben megélt elragadtatásaik felemelik őket az isteni házasságba. Ne fáradozz mentális felemelkedéssel, és ne próbáld önmagadat felajánlani neki. Most úgy élvezett őt az esztatikus úrvacsorai közösségben, mint egy feleségül vett menyasszony a férjét a nászágyban. Hogyan? Krisztus úgy fáradozott érted, ahogy Jákob dolgozott Ráhelért. A házasság az Istennel való egyesülésünk egyik legmisztikusabb szimbóluma. A misztikusok a házassági metaforát a szemlélődő tapasztalatok leírására használták, míg a reformátorok a házasság képével mutatták be a hitből fakadó egyesülést. Az úrvacsora Krisztus teste magunkhoz vétele, annak naponkénti kifejeződése, amit a hit elsajátít. Az Úr vállólevelet adott Izraelnek. Hűtlen lett. Házassági szerződése, a törvény kétszerűen volt rabul ejteni a szívét. De most nekünk, akik Krisztus házastársai vagyunk, jobb ígéretünk van. Soha nem fogjuk megismerni a vállást, mert ő azt mondja, örökre eljegyezlek téged magammal. Az eljegyzésnek ez az igéje most a szívünkbe van írva. Hiszen senki sem gyűlölte soha a saját testét, hanem táplálja és gondozza azt, hogy Krisztus is ezt teszi az egyházzal, hiszen mi az ő testének tagjai vagyunk. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és egyesül a feleségével, és ők ketten egy testé lesznek. Ez mélységes titok, de én Krisztusról és az egyházról mondom ezt. Efezusi 5.31-32. Isten éppen ezért alapította a házasság szentségét. Pontosan emiatt mondja az apostol, hogy szemléltesse az Isten és az ember közötti unió misztikát. A földi romantika szirén hangja csak jele és emlékeztetője egy mélyebb és gazdagabb hazahívásnak. Salamon éneke a Krisztussal való egyesülés parabolája, amely sokkal mélyebb, mint amit egy férfi és egy nő képes egymással megosztani. A vele való egyesülésünk gyönyörködtető, még a természetes házastársak áldott testi egyesülése is egy magasabb gyönyörre utal, amelyet az esztetikus unió misztikában tapasztalunk meg. Az Istennel való egyesülésünk azonban teljesen transzszexuális, ebben a szót úgy határozom meg, mint a nemiségen túlmutató jelentést. Az Úrral való kapcsolatunk magasztosabb és magasabb rendű, mint amint az emberi érzékek vagy a fizikai szexualitás nyomán fel tudnánk fogni. Természetes érzékszerveink önmagunkban nem alkalmasak arra, hogy teljes mértékben belássák ennek a dicsőségnek az örökké valósulját, ez ugyanis az érzékeken átívelő valóság. Persze a hitnek hála, most már élvezhetjük és érezhetjük az ő megnyilvánuló jelenlétét. De a legmagasabb és leginkább transzcendens élménye még mindig csak a parafadugó szagolgatása, a neked felkínált úrvacsorai bor örökké való tengeréhez képest. Sokat segít ennek a megértése. Soha nem kell felturboznunk az érzéseket ahhoz, hogy megszerezzük a hitet. Az érzések és a szubjektív tapasztalatok dicsőséges melléktermékek, nem pedig a hit előfeltételei. Egy test, egy lélek. Misztikus értelemben egy test vagyunk Krisztussal, hús az ő húsából és csont az ő csontjából, a bőrök beöltözött. Valójában mi a földbolygón az ő egyetlen teste vagyunk. Ez az úrvacsorai közösségben valósul meg, amikor az ő valódi húsából és véréből részesülünk. Minden emberi egyesülés meghalad az egyházhoz való misztikus ragaszkodás, amelyet Krisztus elhagyta atyát és egy testélet vele, írja Spurgeon. De túl azon az egy testélet egyesülésen, amelyet földi házastársunkkal osztunk meg, aki az Úrral egyesül, az egy szellem ő vele, 1 Korintus 6.17. Az egyesülésünk szellemi, így a mag megmarad. Ebben a szent házasságban szorosabb az egyesülés, mint ami bármi másban lehetséges lenne. Más házasságokban ketten egy testet alkotna, de Krisztus és a hívő egy szellemet alkot, írja Thomas Watson, puritán lelkész. Most, ahogy a lélek kiválóbb a testnél, és sokkal nagyobb örömet élhet meg, úgy ez a szellemi egyesülés is több bámulatos gyönyört és elragadtatást terem, mint amire bármely más házassági kapcsolat képes. Az öröm, amely a misztikus egyesülésből fakad, kimondhatatlan és dicsőséggel teljes. 1 Péter 1.8. Az egyesülés testi és szellemi természetével kapcsolatban azért keveredünk össze, mert képtelenség pusztán elmével felfogni ezt. Kálvin János elismerte, hogy magától képtelen megérteni ezt, ezért így írt. Be kell vallanom, hogy az, hogy ez hogyan történik, messze meghaladja a megértésem határait. Így inkább csak megsejtésem van erről a misztériumról, mint hogy igyekeznék megérteni. És ismét ezt írja. Inkább tehát azon fáradozzunk, hogy érezzük a bennünk élő Krisztus, semmint azon, hogy felfedezzük ennek a kommunikációnak a természetét. Az egyesülés gyümölcse, hogy Isten képmása helyreáll bennünk, és részesülünk az ő természetében, testben és szellemben egyaránt. Annak pontos mechanizmusát megérteni, hogy miként osztozunk Isten szubstanciájában, nem csak nehéz, de szükségtelen is. A csókot sem analizálod, hanem egyszerűen csak élvezed. Ebben biztosak lehetünk, tagjaink összekapcsolódása most már teljesen halhatatlan. Gondoljuk ismét Spurgeon értekezésére az egyesülésről. Úgyhogy a fej és a tagok kettős értelemben egy természetűek, és nem úgy vannak, mint abban a szörnyű képben, amelyet a Nebukadnezár látott álmában. A fej tiszta aranyból volt, de a hasa és a combjai részből, a lábai vasból, a lábfejei pedig részben vasból, részben agyagból. Krisztus misztikus teste nem az ellentétek abszolút kombinációja. A fej halhatatlan, és a test is halhatatlan, mert így áll a feljegyzés. Mivel én élek, ti is élni fogtok. Amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ahogyan mi a földi képét viseltük, úgy fogjuk a mennyei képét is viselni, és ez néhány év múlva még teljesebben meg fog nyilvánulni előttünk, mert ennek a romlandónak romolhatatlanságot kell felöltöznie, és ennek a halandónak halhatatlanságot kell felöltöznie. Amilyen a fej, olyan a test, és minden egyes tagja külön-külön. Egy kiválasztott fej és kiválasztott tagok, egy elfogadott fej és elfogadott tagok, egy élő fej és élő tagok. ha a fej tiszta arany, a test minden része is tiszta aranyból van. Így van a természet kettős egyesülése, mint a legszorosabb közösség alapja. Egyetlen képmás. Az egyesülés elsődleges szempontja az ő képmásából való részesülés és annak megosztása. Az emberiség az ő képmására lett teremtve, most pedig az ő képmására lettünk helyreállítva. Valójában jobban hasonlít az Istenre, mint amennyire Ádám hasonlított. Ő már nem csak az alkony hűvösén sétálgat veled, most már ő benned él. Ahhoz, hogy megértsük a szubstancia, a test és a természet ezen egyesülését, talán segíthet, ha ismét visszatérjünk Norman Grab magyarázatához, amely a hívő testét Isten tartájának tekinti. Nem rendelkezünk egy független énnel, amely Isten mellett jár kell, inkább az én egy illúzió. Többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Magadat Krisztusra kell azonosítani. Ő valójában eltávolította azt, amit a te, és beélesztette a helyére azt, ami az ő. Te egy öltöny vagy, amit ő a világban visel. Végső soron mi Krisztus testének tagjai vagyunk, és minden test a fej elméje és akarata szerint működik, és semmi más nem irányíthatja. A testnek nincsen saját maga által vezérelt tevékenysége. Az ember tehát minden esetben csak a képviselő, mint templom, ami az Istenség jelenlétét nyilvánítja ki, mint ág, amely a szőlőtő természetét fejezi ki, és megtermi annak gyümölcsét, mint testrész, amelyet a fej hoz mozgásba, mint rabszolga, aki a tulajdonos akaratát teljesíti, mint feleség, aki a fél gyermekeit hordozza, és mint edény, amely csak egy tartály és semmi más. Ez az egybeolvadás fenomenálisan annyira megmagyarázhatatlan. Majdnem olyan, mintha a megtestesülést próbálnánk leírni. Az Isten-ember egyesülés sehol sem jelenik meg világosabban, mint Krisztus születésében. Az egyesülés áldásai. Azzal, hogy Krisztus felváltotta és birtokolja az én edényét, most már minden szellemi áldás szabadon áramli, mind láthatatlan, mind természetes szinten. Soha ne bonts részekre azt a módot, ahogyan Krisztus kiárasztja magát és az ő jótéteményeit rajtad keresztül. A Biblia legnagyobb pártjárkái olyan szellemi kincses tárakkal rendelkeztek, amelyek kézzelfogható külső életükben is tükröződtek. Királyok és papok vagyunk. Szellemi láthatatlan hatalommal rendelkezünk, de természetes királyi tekintélyünk is van a Földön. Ez a Krisztussal való házastársi egyesülés ragyogóan illusztrálja kettős hatalmunkat a mennyben és a Földön egyaránt. Fontold meg, milyen gazdag egy hívő ember. Az uralkodóval házasodtál össze. Eme unió misztika révén az ő összes kincstára föld részesedést által rendelkezel. Ahogy a király az ő menyasszonyának Eszternek mondta, mit szeretnél? Még a királyság feléről van is szó, megadadik neked. Eszter 5-3. A világban a férj mindenféle kötelezettségét a kedvese felé szeretetteljesen gyakorolja. Gazdagon gondoskodik szükségleteiről, kifizeti minden adósságát, megengedi, hogy felvegye az ő nevét, és részesedjen minden vagyonából. Soha nem is fog másként cselekedni vele szemben, teszi hozzá Spurgeon. Az egymást leginkább szerető halandó közötti házastársi köteléket a halálnak el kell szakítania, de ennek a halhatatlan házasságnak a kötelékeit nem tudja szétválasztani. A mennyben nem házasodna, hanem olyanok, mint Isten angyalai, mégis van ez az egy csodálatos kivétel a szabály alól, mert a mennyben Krisztus és az ő egyháza ünnepli majd örömteli nászukat. Ennek az egyesülésnek a bőséges áldásaiból túlságosan sok van ahhoz, hogy egyáltalán számba lehetne venni őket. Fizikai gyógyulás, anyagi gondoskodás, megbékélés a kapcsolatokban, érzelmi kiteljesedés, kimondhatatlan öröm, területek és népcsoportok felett gyakorolt igazságos tekintély, kreatív csodatévő képességek, misztikus erő, hatalom ebben a korban és az eljövendő korban, a lehetőségek végtelenek, mivel Istennel vagy összeházasodva. A házastársi egyesülés egyik legcsodálatosabb aspektusa az együttélés. Ez a király nem csak úgy néha napján ad neked kihallgatást, állandóan ővele együtt ülve trónolsz. Ahogyan a férj és a feleség megszakítás nélküli közösségben élnek együtt, úgy lakunk mi is Isten házában most és mindörökké. A feleség olyan előnyekben részesül, amelyeket egy idegen soha nem tudna elképzelni. Watson például szemléletes analógiát fest arról, hogyan hat ez a házastársi kapcsolat a hívőre az ítéletnapon. Az ítélet napján, az ítélethozatal pillanatában van egy házassági egyesülés, és ó keresztény, a te férjed lesz a bírád. Egy feleség nem félne a bíróság előtt megjelenni, ha férje ülne ott bírokként. Mi van akkor, ha az ördög sok vádat emel ellened? Krisztus az ő vérével eltörli bűneidet. Vajon mondhatná-e azt, hogy elítélem a házastársamat? Ó, micsoda vigasztalás ez! A férj a bíró. Krisztus nem hozhat ítéletet házastársa ellen annélkül, hogy ne hozna ítéletet önmaga ellen, mert Krisztus és a hívők egyek. A teljesség megnyilvánulása. Az evangéliumi üzenet egyik legnagyobb buktatója a karizmatikusok számára mindenképpen a megnyilvánulások témája körül forog. Ha valóban erőfeszítés nélkül egységben vagyok Istennel, akkor miért nem levegek minden nap? Miért nem gyógyítok meg minden egyes embert, akivel az utcán találkozom? Miért nem világítok, mint egy villanykörte? Az emberek gyakran kételkednek az üzenetben, mert nem látnak egy bizonyos megnyilvánulást. Ez az egyik legproblémásabb kérdés azok számára, akik az életükben többet szeretnének látni a természet feletti dolgokból. Hinni kell ahhoz, hogy meglássuk, de a szekeret ne a ló elé tegyük. A hit halad a megnyilvánulás előtt. Miért nem lemegsz minden nap? Nos, ezt megígérhetem neked, azáltal biztos nem fogsz lebegni, hogy bármi is hozzáállsz Krisztus művéhez. Az erőtlen élet a bukás tünete, de biztos lehet benne, hogy ennek a betegségnek az ellenszere mindig ugyanaz lesz. A Krisztus befejezett művébe vetett hit minden természet feletti erő és tapasztalat aranyfonala. Aki más ajtón próbál bejutni, mint a lyukkapun, az tolvaj és rabló. A legbámulatosabb csodák, amelyeket valaha is láttam az összejöveteleimen, azok voltak, amelyek az egyszerű evangéliumi üzenetbe vetett hitet kísérték. A fizikai lebegéstől kezdve a gyülekezeti épület minden falán lefolyó olajig, a legőrültebb jelenségek azok, amelyek az ebbe a jó hírbe vetett hitből fakadnak. Több ezer gyógyulást láttam, a rákos megbetegedésektől és daganatoktól kezdve a vakszemek, süketfülek és nyomorékok meggyógyulásáig. De sohasem tanítottam egyetlen alkalommal sem a gyógyításról, és sohasem adtam át semmilyen különleges misztikus tudást, hogy segítsek az embereknek ilyen dolgok manifesztálásában. Egyszerűen arra bátorítom őket, hogy bízzanak abban, amit Krisztus már megtett. Vannak emberek, akik bizonyos típusú dolgokban hisznek, gyógyulásokban, aranypor és tollak manifestációjában, stb. Ezek az emberek azonban még mindig formulák körül forognak, mivel nem értik világosan az egyesülésnek azt a jó hírét, hogy Krisztussal együtt lettünk megfeszítve. Számomra az üzenetnek és a csodának egymástól elválaszthatatlannak kell lennie. Bízz Krisztus keresztjében, mint a dicsőség birodalmával való végső és végleges összekapcsolódásban. Ha nem látod az életedben a csodák egy bizonyos típusát, akkor továbbra is gyermeki várakozással várt ezeket a rendkívüli dolgokat. De bizonyos csodák hiánya nem jelenti az egyesülés hiányát. Felhatalmazást nyertél a lehetetlen megtételére, de a karizmatikus világban időnként a hívő hatalma tévesen felülírja Isten szuverenitásának átfogó elvét. Néha egyszerűen csak abba kellene hagynunk azt, hogy bizonyos típusú megnyilvánulásokat erőltetünk, és inkább bízzuk az Úrra ezeket a területeket. Szeretem azokat az őrült és exotikus módokat, hogy Isten megmutatja a hatalmát, és ő sokkal jobban szeretné ezeket a dolgokat bemutatni neked annál, mint amennyire te egyáltalán látni akarod. De számomra a megnyilvánulás sosem válhat munkává. A fontos az, hogy egyszerűen csak higgyünk, és legyünk azok, akik vagyunk. Egy villanykörte nem dolgozik azon, hogy világítson. Egy hívőnek nem kell megdolgoznia a manifesztálásért. A jelek csak követik a hívőt. Megértem, hogy a csodák működtetésének vannak alapelvei, amelyeket alkalmazhatunk, de a Krisztusba vetett erőfeszítés nélküli bizalmad messze felülmúlja az ember felelősségét az eredmény terén. Nézd meg a tükör Biblia fordítás változata szerint a zsidókhoz írt levél 3.19-et a hozzátartozó jegyzetekkel. Már az izraeliták természetfeletti segítséggel 40 éven át életben maradtak a pusztában, mégsem tudták felfogni, hogy mit szánt nekik Isten. Saját hitetlenségük diszkvalifikálta őket. Megtapasztalhatott Isten természet fölötti gondoskodásán és védelmén, és mégis kívül maradt az ő nyugalmán. A hit végső bizonyítéka nem a természet fölötti megtapasztalása, hanem az ő nyugalmába való belépés. Az ő nyugalma az ő tökéletes művét ünnepli. Arra vágyik, hogy felfedezd saját teljességedet és tökéletességedet az ő szemszögéből nézve. Az ő nyugalmát azt tartja fenn benned, amit Krisztus befejezett művére támaszkodva ő lát, ismer és mond rólad. Még Jézus sem lemegett minden nap. Péter árnyéka meggyógyította a betegeket, de nem olvasunk arról, hogy Jakab árnyéka bármilyen vagány dolgot tett volna. Álmodj nem megszokott dolgokról, de ne szedd korlátot annak, hogy Istennek hogyan kell megmutatnia magát rajtad keresztül. Milyen lenne, ha Isten teljessége nyilvánulna meg az életedben? Más-más embereknek megvan a maguk egyedi, szubjektív meghatározása arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene ennek kinéznie. Ha nem lebegsz rendszeresen, nem közlekedsz természet feletti módon egyik helyről a másikra, vagy nem jársz a vizen, ne érezd úgy, hogy kimaradtál valamiből. Mindent akarunk, amit Isten tartogat a számunkra, de te elsősorban arra vagy hivatott, hogy az ő kegyelmében megpihenj. Vágyakozz a szellemi ajándékokra, de a legfőbb szenvedélyed az ő befejezett áldozatának boldogsága legyen. Valójában Pál apostol úgy határozta meg a legnagyobb megnyilvánulást, hogy szeretetként létezni. Az 1 Korintus 13 szeretet fejezetét éppen a szellemi ajándékokról szóló két fejezet közé ékeli be. Sok csodát és sok rossz jellemet láttam az évek során. Engem sokkal jobban lenyűgöz egy őszinte szerelmes, mint egy önhit fickó, aki át tud menni a falakon. Ha úgy gondolod, hogy a szeretet lenyűgöző, mint a lebegés csodája, akkor sejtetjük, hogy te már keresztény vagy. Isten elsődleges természete nem az, hogy varázsló, hanem az, hogy egy apa. Őt elsősorban a szeretet határozza meg, nem pedig a hatalom. Hatalmának eddő megnyilvánulása a kereszt, természetes szemmel nézve nem tűnt lenyűgözőnek. Ha szeretetben jársz, akkor Isten teljességét ragyogtatod fel életkorod és érettséged mértéke szerint. Pál mindig is népszerűsítette a csodákat, de csak az evangélium bizonyítékaként, sosem annak rovására. A tapasztalati egyesülés. A misztikus egyesülés kifejezés, amikor az egyházi misztikusok használták, szinte mindig az isteni életben való tapasztalati részvételre utalt. Ezt megtalálhatjuk a keleti ortodox egyházban elterjedt megistenülés teózis tanában is. Minden áramlatban vannak olyanok, akik ragaszkodnak valamilyen tapasztalati folyamathoz, ami érzékszervi észlelésén Istennel való egyesülését, vagy az isteni természetben való részesedést jelenti. Hadd fogalmazzak világosan. Nem a tapasztaláson keresztül jutunk el az Istennel való egyesülésre. Ehelyett azért tapasztaljuk meg Isten, mert már benne vagyunk a vele való egyesülésben. Tamburello, a misztikus és a reformátor összehasonlításában rámutat. Kegyelemből hitáltal üdvözülünk, és míg az egyesülés kontemplatív élményen nem lényeges, a hit feltétlenül szükséges. A tapasztalatnak a hitben kell gyökereznie, a hitet pedig meg kell tapasztalni. A keresztény misztika Isten tapasztalati megismerésével foglalkozik. Ezt a tudást szubjektív interakciókon keresztül fogjuk fel, mindezeknek a hitben kell gyökereznie. Mi nem a szubjektív tapasztalatra alapozzuk a teológiánkat, inkább megengedjük, hogy az ige legyen az ugródeszkánkat isteni megtapasztalásához. Ha a reformátorok a hit bajnokai voltak, akkor a misztikusok pedig a tapasztalat bajnokai. De el lehet-e választani a kettőt egymástól? A hit a remélt dolgok szubstanciája. Zsidólevél 11.1. Az igazi hit mindig tapasztalatban nyilvánul meg. Milyen unalmas lenne a kapcsolatunk, ha soha nem tapasztalnánk meg az Istenit. Spurgeon írja, ez, amit életszentségnek nevezünk, inkább a tapasztalat, mint a tanítás kérdése. Ezt szívben kell megtanulni, és nem fejben. Mint a szellem minden más műve, a lélek tényleges beültetése Krisztus Jézusban misztikus és titkos művelet, és testi értelemmel épp úgy nem érthető meg, mint hogy az újjászületés sem, amelynek ez a velejárója. Mindazonáltal a szellemi ember ezt a lélek üdvösségében a leglényegesebb dolognak tekinti és világosan látja, hogy a Krisztussal való élő egyesülés a Szent Szellem éltető hatásának biztos következménye, sőt bizonyos tekintetben azonos vele. A tapasztalat semmiképpen sem minősítője vagy előfeltétele az egyesülésnek, de a tapasztalat követni fogja az igazi hitet, mert az igazi hit mindig megnyilvánul, működik és megmutatkozik. Reformáltabb akarok lenni, mint a reformátorok, és misztikusabb, mint a misztikusok. Vakon akarok hinni, és lázasan szeretni. Milyen kaotikus és félelmetes lenne az életem, ha az Istennel való kapcsolatom a tapasztalatok feszélyes hullámzásán alapulna. És milyen unalmas, ostoba és kiszámítható lenne, ha teljesen mentes lenne a tapasztalatoktól. Amikor a Krisztus szeretett cselekedetébe vetett hit szilárd alapoddá válik, akkor olyan táncparkettet lesz, ami elviri az örömödet. A dicsőséges boldogság hullámról hullámra árad ebből a rendíthetetlen, vérellepecsételt egyesülésből. Az élet az isteni végtelen kifejeződésévé válik, mert a tapasztalás többé nem a te előfeszítéseiden, hanem az övén alapul. A Szent Szellem szerepe az, hogy az embereket az isteni élet részesévé tegye. Ezt az egyesülést meg kell tapasztalni és élvezni kell. A Szent Szellem az, aki megnyilvánulásokat hoz létre. Ő az, aki a gyümölcsöt megtermi bennünk. Ő az, aki a szent életet gyakorlati szinten lehetővé teszi. De kérek, soha ne válaszd el a Szent Szellemet Krisztus személyétől. Ez egy oszthatatlan szent háromság. Meg kell értenünk, hogy a Paraklétosz Krisztus szelleme. Kérjünk vissza a krisztocentrikus, pünkös, biztos és szilárd útjára. A krisztocentrikus pünkösd. Krisztus befejezett művének hangsúlyozása néha zavarba hozza az embereket a Szent Szellem szerepével kapcsolatban. Úgy gondolnak rá, mint aki a megszentelő vagy a megtisztító. Ahogyan azt már a legrészletesebben elmagyaráztuk, ezek a dolgok egy végső és egy befejezett ponton, a kereszten történtek meg. Soha ne felejtsük el, hogy a Szent Szellem Krisztus összetört testének nyitott fájtva miatt árad ki. Nézzük meg a Szellem szerepét az egyesülésben. Az életünk nem a bűnösből szenté válás útja. Az életünk most már a dicsőségből a dicsőség felé halad. Hatalmas ez a különbség. Te itt tankkal indulsz, és az soha nem merül ki. Mi pedig, akik reprezentálni asztal mindannyian az Úr dicsőséget tükrözzük, az Ő hasonlatosságára alakulunk át egyre növekvő dicsőséggel, amely az Úrtól származik, aki a Szellem. 2 Korintus 3.18. Ez a vers nem a jelenlegi hiányok beismerése. Már helyre lettél állítva az ő képmására. Ez a vers annak egyre nagyobb és nagyobb megnyilvánulásáról beszél, amivel már rendelkezel. Ez az átalakulás szó szerint metamorfózis vagy átváltozás jelent. Te már Istennek a fia vagy, és a világ arra vár, hogy a fiak teljesen kinyilvánítsák a Krisztusban hordozott dicsőséget. A megnyilvánulás nem munka. Ez a hit könnyed mellékterméke. Ragyogd fel azt, aki vagy. Úgy tükrözzük őt a legjobban, ha folyamatosan őre tekintünk. Magadtól nem is tudod megtartani a tekintetet. Az ellenállhatatlan kegyelem hatósugarába vagy bezárva. A Szent Szellem most már folyamatosan a jó hírről tesz tanúságod neked. Folyton Krisztusra emlékeztet téged, következetesen tanít téged, és megújítja elmédet ennek az új teremtésnek a valóságára. Ő eredményezi annak megnyilvánulását, aki vagy. Ő csomagolja ki azt a képet, amellyel már rendelkezel. Az igazság kínálkoztatásán keresztül előtűnik a megnyilvánulás és a tapasztalás. Mivel az ő természetével rendelkezel, azt a Szent Szellem ereje által most már ki is nyilváníthatod. A természetes egyesülés témájának akkor egy olyan aspektusa, amely mellett nem lenne helyes némán elmenni, mert az nagyon értékes a hívő számára. Miközben az Úr Jézus magára veszi a mi természetünket, 2 Péter 1.4, helyreállítja bennünk Isten azon képmását. 1 Mózes 1.27, amelyet Ádám bukása eltörölt és elrontott, mondja Spurgeon. Ő emel fel minket a bűn romlottságából a tökéletesség méltóságára. Újra kell definiálnunk az unió misztika fogalmát. A szentek a misztikus egyesülés fogalmát többnyire úgy tekintették, mint amit fokozatosan szemlélődő tapasztalatok révén nyerünk el. Erős bibliai érveket hoztunk fel amellett, hogy az evangélium lényege éppen az volt, hogy azonnali ajándékként teljesen beleoltson minket ebbe az egyesülésbe. Mégsem tagadjuk, hogy ebben az egyesülésben van egy érési és növekedési folyamat. Nézzünk még néhány módot arra, hogyan növekedünk az egyesülésünkben. Növekszik az egyesülés? Az emberi nyelv gyenge kísérleteket tesz az egyesülés fogalmának megragadására és magyarázatára. Szoktunk arról beszélni, hogy a körülöttünk lévő kapcsolatokban közelebb kerülünk az emberekhez. Egy kis időt töltök a családdal, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Ez a felfogás, hogy közelebb kerüljünk valakihez, vagy hogy növekedjünk a szeretetben, néha nem veszi figyelembe az Istenhez kapcsolódásunk beoltott természetét. Ismétlem, olyan, mint egy sziámi ikertestvér. Lehet-e valóban közelebb kerülni Istenhez? Krisztus csak részben hozott minket közelebb? Gondoljunk a szőlőtő és az ág analógiájára. Lehetetlen, hogy egy ág közelebb nőjön a szőlőtőhöz annál, mint amennyire már eleve benne is van. A kettő fizikailag kapcsolódik egymáshoz. Nincs olyan rés közöttünk, amelyet fokozatosan töltenénk be. Nos, növekszik-e tovább az ág? Igen, sőt, virágzik, rügyezik és gyümölcsöt terem. De vajon az egyesülés felé növekszik, vagy az egyesülés miatt? Örökre megmarad Isten dicsőséges felfedezése és élvezete. A vonzalmunk folyamatosan felébred, miközben iszunk Krisztus szeretetéből. Tévedhetünk, azt mondjuk, hogy a szíveink folyamatosan szorosabbra fonódnak egymással. Talán a szeretet elevenedik meg bennünk, mert egyek vagyunk a szeretettel. Isten nem szeret. Isten maga a szeretet. Nem arról van szó, hogy szívünk és érzelmeink egyre mélyebben egyesülnek Krisztussal. Most is a borszülőbe vannak belekötve, de a szeretet most egyre nagyobb mértékben tör ki és virágzik ki belőlünk. Érthető, hogy az emberek azt gondolják, hogy a léleknek ez a szeretetteljes érzelmi és mentális felszívódása Istenbe olyas valami, ami idővel fokozódik. Egyre több és több bizonyítéket látják Istennek a lelkünkben, de ez a tapasztalati gyümölcs egy már meglévő hitbeli egyesülés eredménye. Most a hit a szereteten keresztül fejezi ki magát. Íme egy mondat Karbosi Bernától, amelyet milliónyi különböző módon visszhangozva megtalálhatsz a misztikusok írásaiban. Isten a szeretet, és minél mélyebb az ember egyesülése Istennel, annál inkább elterik szeretettel. Ez az idézet a felszínen édes és szirupos, mégis azt sugallja, hogy az egyik ember egyesülése Istennel mélyebb, mint a másiké. Minden bizonnyal ez a részleges igazság a misztikusok Ahilles sarka. Te nem szerelembe esel Istennel, te már beleestél a Mr. szerelembe. Egyesültél a szerelemmel. A szerelem egy személy. Most, ahogyan a nedv könnyedén áramlik a szőlőtőn keresztül az ágba, úgy van a Szent Szerelem folyamatos kitöltése. A szeretet folyamatos kitöltése. A szeretetben növekedsz, ahogyan az ág is növekszik. Érlelődés az egyesülésben. Elismerjük, hogy egy apa hite érettebb lehet, mint egy gyermeké. De az egyszerű gyermeki bizalom a királyság aranyfedezete. Egyikünknek sincs kevesebb hozzáférése Istenhez, mint a másiknak. Mindegyikük a maga korának megfelelően tökéletes. Emiatt ostobasság magunkat a másikhoz hasonlítgatni. Egy facsemetének ugyanaz a lényege, mint a hatalmas tölgynek. Lehet, hogy az egyik életebb, mint a másik, de mindketten teljesen és maradéktalanul fák. Mi most mindannyian Krisztus lényege szerint egyaránt az ő teste vagyunk. Mindannyian egyaránt a szentségnek ugyanabból a lényegéből vagyunk, akár csemeték, akár teljesen kifejlettek. Valójában sem az egyesülésben nem haladok mélyebbre, sem Istenhez nem kerülök közelebb. Már teljesen összekapcsolódtam a fejjel. Az egyesülésünk már megtörtént. Inkább mélyebben iszom abból a nagyon is valóságos és teljes egyesülésből, amelyben már részem van. Kibontom az ajándékot és örvezem neki, mint mennyei hitvesemnek. Bár használhatjuk azt a kifejezést, hogy a családunk egyre közelebb kerül egymáshoz, ezek a családi kötelékek soha nem szakadnak meg. Közös a vérünk. Attól, hogy egyre jobban örvendezem a feleségemnek, nem leszek még inkább összeházasodva vele. Élvezem azt a házastársi kapcsolatot, ami már megvan közöttünk. Tekints a házassági szövetségre úgy, mint a hitre. Ez köt össze benneteket, de a házasság szeretet nélkül csak egy darab papír. A Krisztussal kötött misztikus házasságunk beteljesedése nem egy extatikus élményben történni, és nem is egy jövőbeli mennyei körmenetben. A kereszten vált a vérünk egyé. A szeretet mindig növekszik. Az én szeretetem a feleségem iránt minden nap növekszik, de a feleségemmel való egyesülésem attól még nem tökéletlen ma, mert holnap még jobban fogom szeretni őt. Még abban is hiszek, hogy Isten szeretete egyre növekvő, táguló dolog. Az ő dicsősége mindig növekszik. Azt is nyugodtan kijelenthetjük, hogy a célok egyesülésében egyre közelebb kerülünk. Valahányszor nyitom a Bibliámat, egyre jobban megismerem az ő akaratát. Az ő akaratának nyilatkoztatásában az életem jobban igazodhat az ő céljaihoz. Újhívőként talán nem értem Istennek az életemmel kapcsolatos összes tervét. Ez nem jelenti azt, hogy önmagában véve tökéletlen vagyok, de a kinyilatkoztatás mértékében, ami már az enyém, kegyelemből egyre jobban betöltetem azokat a távlatokat. Azt is mondhatná, hogy a személyiség egyesülésében közeledünk egymáshoz. Minél több időt töltök vele, annál inkább látom, hogy milyen ő. Amikor meglátjuk őt, olyanok leszünk, mint ő. 1 János 3:2. Minél inkább feltárul előttem az ő személyisége, annál könnyebben tükrözöm vissza és nyilvánítom ki az ő természetét, mint egy tükör. Már rendelkezem az ő természetével. Számtalan módja van annak, ahogyan érlelődünk. Még Jézus is érlelődött és növekedett. De mindig emlékezzünk arra, hogy az érettség és a növekedés folyamata nem jelenti az Istenhez való hasonlóság jelenlegi hiányosságát vagy fogyatékosságát. Amit nem mondok. Szeretném tisztázni a dolgot, mert valakinek még mindig nehéz lenyelni az üzenetet. Hadd mondjam el, hogy mit nem mondok. Luther Márton megjegyezte, nem csak azért vagy felelős, amit mondasz, hanem azért is, amit nem mondasz. Nem azt mondom, hogy a keresztények nem érlelődnek. Mi is egy élethosszig tartó folyamatban vagyunk, amely során a kinyilatkoztatásban és a megértésben növekedünk. Mindannyian még tanul, és ehhez alázatra és taníthatóságra van szükség. Az életlenség nem bűn. Nem baj, ha úgy viselkedsz, mint egy kisgyerek, ha kisgyerek vagy. Az életlenség csak akkor rossz, ha 38 éves vagy, és még mindig úgy viselkedsz, mint egy kisgyerek. Ugyanígy az, hogy még mindig tanuló vagy, aki a tanulás és a képzés folyamatában van, még nem tesz téged bűnössé. Azt mondani, hogy tökéletes vagy a szentségben, nem jelenti azt, hogy már teljesen felnövekedtél. Mert mi mindannyian még mindig növekszünk. Örökké növekedni fogunk a dicsőségben. Az a személy, aki azt mondja, hogy kedvére védkezhet, mert most már tökéletes, egy szót sem értett meg abból, amit a kezdetekről fogva prédikáltam. Azt nem mondom, hogy egy kereszténynek lehetetlen védkeznie. Ha kihasználod Isten kegyelmét, a tökéletességet átszája alatt védkezel, kérlek tégy egy szívességet a többieknek, és nem nevezd magad kereszténynek. Ha az Úr felfed egy helytelen cselekvési vagy gondolkodási módot az életedben, csak tégy meg, tér vissza a hithez, és engedd el. Azt mondom, hogy a bűnbánat az üdvösség mellékterméke, nem pedig előfeltétele. Ha hiszel abban, hogy megigazult vagy, akkor ki is fogod nyilvánítani ezt a megigazultságot. Ez nem egy önmagában álló, hanem kapcsolódó megigazultság, amely abból fakad, hogy ő benne vagy. Ez egy valódi kézzelfogható, Istentől kapott, isteni megigazultság. Krisztusba öltözve. Ó, micsoda botrány, szerelmem az enyém, és én az övé vagyok. Micsoda dicsekvés egy egyszerű halandónak. Bernát rámutat, hogy ez nem egy egyenragú felek egyesülése. Kétségtelen, hogy ebben a szakaszban egy közös szerelem lángol fel, de olyan szeretet, amelyben egyikük a legnagyobb boldogságot éri el, míg a másik csodálatos leereszkedést tanúsít. Itt nincs szó eljegyzésről vagy egyenlők egyesüléséről. A keresztül elválasztva ez valóban egyenlőtlen egyesülés lenne, de Krisztus nem egyenlőtlen szövetségben van a menyasszonyával. Az evangélium világosan megmondja nekünk, hogy Isten a maga értékének teljességét ráduházta, az ő szépségének teljességét, az ő hatalmának teljességét, az ő teljes ragyogását, a lista folytatható. Ha ennél többet adna neked, akkor veszélyt jelentenél a Szent Háromságra. A hasonlatosság vagy egyenlőség szavakkal egyesek megpróbálnának távolságot tartani Isten és az emberek között a misztikus egyesülésben. De még az olyan misztikusok is, mint Bernát tanúsították, hogy az ember lelke az igéhez való hasonlatossága által megdicsőül. Nem jelent problémát a megistenülés állítása, amíg nem tévesztjük szem elől a forrását. Ő csak azért ereszkedett alá, hogy téged a legmagasabb mennybe emeljen. Testvéred, hogy ti Istenek lehessetek. Állj meg itt, áhítatos olvasó, és nézd meg, hogy képes vagy-e esztetikus ámulat nélkül szemlélni Isten fiának féltelen leereszkedését, melyel a nyomorúságodat az ő dicsőségével való áldott egyesülésbe emelte. Folytatja Spurgeon. Te nem egy menyasszony vagy, akinek ruháit emberi kezek szőtték. Te már teljesen az Istenségbe vagy öltözve, az ő megigazultságának köntösébe. Nincs Istenhez való hasonlótosság ő nélküle. Lásd meg, milyen közel van hozzá, mint a ruha, amely hozzád tapad, sőt valójában közelebb, mint a bőröd. Mindannyian Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által, mert mindannyian, akik megkeresztelkedtettek Krisztusra, Krisztus öltöttétek magatokra. Galata 3:26-27. Krisztusban merülve az Istenségbe zuhantál. A szívem azt mondja neked, hogy sosem fogod többé messzernek érezni magad. Dicsekedj ő bennem, és soha ne hidd el azt a hazugságot, hogy még mindig be vagy mocskolva a régi természettel. Nem a te dolgod, hogy levetkőzz a régi énedet, és felvedd az új énedet. Ez a vers valójában azt mondja, látom, hogy levettétek a régi ember az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöttétek az új ember. Kolosszai 3:9-10. A felölteni szó görögül endó, ami azt jelenti, hogy belemerülni. A Krisztussal való egyesülésed egy erőfeszítés nélküli belemerülés volt a kegyelembe. Beleoltva az egyesülésbe. Ahogy mi a vesszők isszuk a szőlőtő édes nedvét, ez a nektár, a Szent Szellem, a gyümölcs csak úgy megtörténik. Az egyetlen feladatot egy passzív feladat, megmaradni. Pihenj a hitben és a szeretetben. Calvin írt a megmaradásnak erről a létfontosságú tapasztalatáról. Azt mondta, Krisztus halálába beleoltva titkos energiát merítünk belőle, mint a hajtás a gyökérből. Az ő isteni energiája áramlik benned, mert Isten az, aki az akarást és a cselekvést is munkálja bennetek, az ő jóságos tetszése szerint. Filippi 2:13. És ismét Pál azt mondja, hogy Krisztus ereje által vagyok energiával ellátva, amely oly hatalmasan munkálkodik bennem. Kolosszai 1:29. Bármennyit is beszélünk az erőfeszítés nélküli kereszténységről, észre kell venni, hogy a saját életünk tele van gyümölcsel. Én személy szerint nem kívánok dicsekedni, hogy Pál is gyűlölte a dicsekvést, de időnként rá kell mutatni a gyümölcsére, mint Krisztus művének bizonyítékára. Tízezreket láttam megtérni számolatlanul. Láttam elbeszélhetetlen testi gyógyulásokat, és szokatlan jeleket és csodákat. Rendszeresen tanulja vagyok teremtő csodáknak, és profétai jelenségeknek a mennyben és lent a földön. Folyamatos üldöztetéssel kell szembenéznem az egyház és a világ részéről, és gyakran egyedül kell úttörő szerepet betöltenem. Látjuk, hogy a drog és szexuális függőségek megtörnek, és családok helyreállnak. Bábák vagyunk egy egész esztetikus mozgalomban, amely ma az egyházban születik. Gyülekezeteket alapítunk, árvaházakat, élelmezési programokat és evangelizációkat működtetünk szerte a világon. Világszerte folyóirat, videó és internetes médiakiadást működtetünk, és mindenek tetejében egészséges családom és fantasztikus házasságom van. Heti 40 óránál jóval többet dolgozom. Hol van a küzdelem? Hol van szükség Isten és az emberek elfogadására? Itt nincs. Mindennek az az oka, hogy megrészegültem a szeretettől. Nem tehetek arról, mit csinálok, mert tűz ég a csontjaimban. A kegyelem közömbösséget szül? Egyesek azt rónnák fel, hogy a kegyelem evangéliumának hirdetése apátiát szül az egyházban. Prédikáld a kegyelmet, és az emberek abba hagyják a munkát, mondják. Ez a kegyelem téves definíciójából fakad. A kegyelemnek semmi köze ahhoz, hogy Isten elbújik a bűneid elől, és hagyja, hogy megúzza dolgokat. Ő nem egy szenilis Mikulás, aki karácsonykor csak úgy felírja a rostony gyerekeket és a puncsosok listájára. A kegyelem eltörli a bűnösségedet. Tulajdonképpen úgy lehetne definiálni, mint Istentől az életedbe ható isteni befolyás. Mint befolyás a kegyelem olyan, mint egy kézzelfogható tolóerő, amely kifeszíti a vitorláidat, és cselekvésre készít téged szert a világban. Olyan szent és boldog ambícióval hajt és szólja a hívőt, hogy teljesen felemészti magát. A szerelmes megteszi azt, amit egy béres sosem fog. Én az ő kegyelmének passzív eszköze vagyok. A te egyesülésed elsősorban kettős cél szolgál. A fő és elsődleges ok, amiért kiválasztott téged, az az isteni együttélés egyszerű élvezete. A második, az első mellékterméke az, hogy a szellem gyümölcsét teremt. Hogy házasok legyetek egymással azzal, aki feltámadta a halálból, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Róma 7:4. Az ár sohasem dicsekedhet a saját gyümölcs termésével. A gyümölcs termés gyakran még a házastársi egyesülés örömeinek nem szándékolt mellékterméke is. A feleségem és én nem terveztük minden gyermekünket, a legtöbb meglepetésként jött az egyesülésünkből. Ugyanígy őszintén mondhatom, hogy a szolgálatunk összes áttörésébe véletlenül csöppentem bele. Csak örvendeztem Jézusnak, és a csodák elkezdtek történni. Dicsekszem ő benne, mint a kezdeményezőben, a fenntartóban és a befejezőben. A mi egyesülésünk erőfeszítés nélküli. Ez nem azt jelenti, hogy tétlenek vagy lusták leszünk. Aki nem dolgozik, az rosszabb, mint a hitetlen. Soha nem fogsz találni csavargó szerzetest. Az evangélium hívő esztetikusok ezen új mozgalma minden eddiginél több gyümölcsöt fog hozni. Az egyesülésünkből isteni energia árad át rajtunk, egy tűz, amely a csontjainkban él, amelynek ki kell törnie. Nem tehetünk más, mint hogy szolgáljuk és cselekedetekkel nyilvánítsuk ki hitünket. De Krisztus az, aki az ő jó akarata szerint munkálkodik rajtunk keresztül. A hit cselekedetek nélkül halott. Nem a hitért dolgozunk, a hit munkálkodik általunk. A helyes élet és a jó cselekedetek a hit gyümölcsei, nem pedig előfeltételei. Emlékezz arra, hogy a gyümölcs nem csak a tettekről szól, ezért soha ne hasonlítsd össze, és ne érezd magad alávalóbbnak más külső sikereihez képest. Ez az igazi gyümölcs, amit a szellem a házastársán keresztül terem, szeretet, öröm, békesség, hosszútérés, szelítség, mert ahogy Thomas Watson mondja, a meddőség szégyen Krisztus házastársában. Isten nem munkásokat keres, hanem szerelmeseket, és ebben a korszakban a szerelmesek túl fognak tenni a munkásokon. Nem sokat prédikálok a munkáról. Ez egy olyan terület, ahol a tetteknek hangosabban kellene beszélniük, mint a szavaknak. Én a munkáról a kezem használatával prédikálok. A munka meghatározása azonban megváltozott számunkra. Ádámhoz hasonlóan most egy új teremtés gondozza a gyönyörök kelkét. Hivatásunk szívében a legfőbb célunk egyszerűen csak Isten élvezete. Az isteni egyesülésben a munkának és a játéknak fel kell emelkednie, hogy egyé váljanak. Ez a te elhívásod. Számomra az a munka, amely nem emelkedik a játék szintjére, hibás munka, és az olyan játék, amely csupán menekülés, az erőfeszítés ráfordítása elől, hibás játék, mondja kapom. A játék szuverén kategória, nem munka. Ha van bármilyen végső hivatásunk, bármilyen végső elhívásunk, az a játékban van. Egy utolsó gondolat. Egyetlen életed van arra, hogy meg is éld. Ne pazarold el arra, hogy megpróbálj valamivé válni. Bármit is teszel az életben, fennáll a veszély, hogy vallásos taposó malom lesz belőle, mindaddig, amíg elhitetik velünk, hogy az identitás egy jövőbeli cél. Menj előre, és most rögtön élj át egy jó kis identitásválságot, tedd félre az útból, és döntsd el, hogy az vagy, aki vagy, valami új. Többé már nem vagy a sajátod, el vagy jegyezve valakinek. Elvetted az ő identitását, és ez elég jó arra, hogy bejuss fel a világ bármelyik VIP szalonjában. Akkor ragadd meg az összes időt, amit arra pazaroltál, hogy bizonyíts magadnak, aggódva, bosszankodva, forválgatva, és fényezve azt a hullát, ami valaha te voltál, és használd arra, hogy elfoglald a világot Jézusnak. Miért? Csak a szórakozás kedvéért. Semmi sem állíthat meg. A lehetőségek végtelennek, az egyesülésnek ebben az új birodalmában, és mindenek előtt tarts ünneplést. Fordította Csepéter Mihály 2022. január 21-től október 29-ig.